Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
És itt vannak még velünk, illetve itt van velünk az egyik vendégünk, ma is két csapatot nézünk meg, az egyik az egy nagyot rugott, hogy úgy mondjam, a szekérbe, a másik pedig leginkább a tankba, erről lesz ma szó, és közülük az első, az nem más, mint Chicago Bulls szakértőink végtelen sorából az egyik, Kollár Dániel, szia Dani!
Sziasztok, köszi szépen a meghívást!
Szia Dani, én is üdvözöllek, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Na és tényleg a Bullsnál azért el vagyunk kényeztetve, ugye Dani kapásból ti ketten csináltuk egy podcastet, aztán Tóth Attila is Bulls rajongó, úgyhogy tényleg valamiért, hát valamiért a Bulls Magyarországon azért nagyon megfogta a szakértő hallgatókat, nézőket is, és Dani, egy nagyon picit mesélj, légy szíves, hogy hogy álltok a podcasttel, mert én úgy emlékszem, hogy legutóbb vagy egy hónapja volt adásotok.
Így van, ugye a Bikavér podcastről beszélünk, amit Molnár Tomival csinálunk ketten, immáron több mint 3 éve, de durva belegondolni, emlékszem még, amikor kezdtük, néhány hónapos korunkban jöttünk hozzátok, vagy jöttem hozzátok akkor az első olyan hasonló beszélgetésre.
Ugye felsírtál gyakorlatilag.
Eléggé más volt a világ, emlékszem, amikor Hoiberget kirúgták, és jött a Boylen és minden. Annál ez egy boldogabb adás lesz, ez biztos. Úgyhogy mi köszönjük szépen, jól vagyunk, már csak azért is, mert hogy ugye, ahogy mondtad, itt lett egy elég nagy rúgás a keretbe, meg az egész franchise-ba, és ez abban az irányba ment, hogy a következő idény egy ilyen élvezhetőbb, kompetitívebb valami lesz, mint amilyen az elmúlt néhány szezon volt, mióta mi kezdtük a Bikavért, úgyhogy kifejezetten várjuk az elkövetkezendő hónapokat.
Na, mi pedig mielőtt hozzá látnánk itt a Bulls kielemzéséhez, pontosan egy Bulls pólót fogunk kisorsolni, egy Michelinness Chicago Bulls pólót a Rap City felajánlásából patronjaink között. Zoli, arra kérlek, hogy a mágikus számokat állítsd be, ami ezúttal 1 és 271 lesz.
Rendben, rajta vagyok, ugye az 1-es az adott, és legmagasabb szám akkor pedig ugye 271, nem a 271 a legmagasabb szám, de értitek, hogy mire gondolok. 3-2-1, nincs csalás, nincs ámítás, generate, click, 181-es versenyzőnk nyert.
Azonnal meg is keresem a 181-es versenyzőt, azt mondom, hogy meg is van, Domiter Péter a nyertesünk, Domiter Péter, aki már augusztus 12-2019 óta velünk tart, úgyhogy Péter, arra kérünk, mi természetesen gratulálunk, és arra kérünk, hogy ezt a buszpólót, amit most valamilyen hivatalos beszédformájában átad majd neked, Kollár Dániel, szóval ezt a buszpólót, ezt majd fel tudod venni, meg tudjuk beszélni, hogy valahogy Facebookon keresd meg engem, kérlek, hogyha nincs Facebookod, akkor pedig e-mailen írja Patreonunkra, vagy a keleten-nyugaton@gmail.com-ra. Úgyhogy Péter, gratulálok, mit szólsz Dani a buszpólóhoz?
Én is gratulálok, Péter, és szeretném kérni, hogy a playoffig minden este ebben aludjál, mert egy kicsit egy ilyen bevudúzzuk ezt az első playoff szereplést 5 éve. Más kérdésem nem lenne. Kérés.
Zoli, te megtennéd? Ha azt mondanak neked, hogy a Mavericks így jut mondjuk döntőbe, mert azért a playoffhoz elvárás, akkor aludnál egy Mavericks pólóba?
Nyilván.
Havi egyszer kimoshatod.
Simán, persze.
Micsoda engedmények. Oké, rendben van, akkor viszont térjünk rá a Bullsra, ha már eddig is róluk volt szó egy póló keretében. Azt hiszem, hogy az új vezetőség már berúgta az ajtót azért a trade deadline-nál is, és láttuk, hogy nem szarral gurigáznak. Bár ugye az is egy ilyen érdekes és kérdőjeles dolog volt, hogy Vucevic vajon segíte annyit, hogy ne az új Orlando Magic legyetek, de ezt a kérdést hatványozottan fel lehet tenni egyébként DeMar DeRozannal kapcsolatban. Én meghallgattam jó pár Bulls elemzést az elmúlt 3 hétben különböző szakpodcastekben, és szinte az összes azt mondta, hogy a Bullsnak fantasztikus off-seasonja volt, aztán jött DeMar DeRozan. És ez nagyon érdekes, hogy hát azért Zolival mi sem voltunk ettől a dologtól elájulva, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy Dani, te hogy vagy ezzel, De mindenek előtt azt hiszem, hogy kezdjünk a draftnál, ahol nem igazán tudtatok mozogni.
Igen, ugye nem is nagyon, tehát eredendően nem volt sok lehetőségünk mozogni a drafton, mivel ugye ment a Vucevic trade-be bele egy top 4 protected első körös idén, illetve majd top 4 protected lesz két év múlva is. És hát ugye eléggé úgy volt beárazva ez akkor a deadline-kor, hogy ez a pick úgy fog visszamenni az online, az Orlandóhoz, bocsánat, hogy igazából egy ilyen középszerű választás lesz majd belőle, mivel ugye eléggé ott a Vucevic trade idejében ez a play-inre való bejutás egy ilyen minimum elvárásként fogalmazódott meg, meg ott a régóta letargiában lévő fanbase-nek egy az optimistább része még azt is mondta, hogy na jó, hát azért ki is kéne kerülni ezt a play-int, és bemenni ott 6.-5. helyen a rájátszásba. Hát ugye ezek masszívan nem jöttek be, volt egy elég komoly vereséghullám, részint azért, mert nem tudott összeállni ez a csapat, részint meg amiatt, mert Levin bekovidozott, elvileg a hírek alapján elég csúnyán, és hogy ott azért 2-3 hetet kihagyott emiatt. Meg hát azért másokon is láttuk az év közben, hogy aki elkapta ezt a vírusként, hiába nem tudom, erős izmos egészséges sportolók, azért nagyon sok súlyt vesztettek, stb. Stb. Tehát ez azért őket sem, az oltások előtt még náluk sem volt egy ilyen
könnyű dolog, igen.
Könnyű dolog, igen, a Covid, úgyhogy emiatt volt az, hogy visszasorolódott úgy a busz, hogy az elmúlt években, amit megszokhattunk, hogy így izgulunk a lotterén, hogy kerüljünk előre, ez most elég ilyen váratlan keretek között visszatért.
És egy fantasztikus nevű játékost viszont azért sikerült mégis szereznetek, csak hogy a második körben, ugye Ejo.
Igen, Ejo Dosunmu, ugye tegnap is, amikor beszéltük ezt, hogy a mai felvétel, meg az a mai beszélgetés lesz rögtön, ezt írtam neki is, hogy persze van egy második körös pikkünk, egy irányító, Ejo Dosunmu, egy helyi gyerek, úgyhogy ez az ilyen szódás Derrick Rose nosztalgia tovább él, mert Kárnyi Sovaszék minden évben vagy túlbélyen, vagy második körről egy Chicago irányítót ott tartanak a keretben. Volt arról szó amúgy nyáron, hogy Rose maga visszatérhet. Én nagyon örülök annak, hogy ez nem így lett, és nem egy ilyen 2012-es vágyámot kezdünk el részint újraélni, hanem így a 2020-as években vagyunk.
Én jóról esetleg bármi, Zoli, neked. Én nem nagyon figyeltem őt a draft során, viszont azt azért ugye tudom, hogy azon kívül, hogy ő chicagói, azon kívül őt nagyjából ide várták, tehát azért nem az volt, hogy az 50. helyre várták, és ekkorát reachelt a Bulls, sőt, ő még följebb is megfordult a mock draftokon, és egy olyan, hát nagyon jó méretekkel rendelkező irányítóról beszélünk, aki bár semmiben nem kiemelkedő, de legalább ehhez 21 éves, szóval nem is annyira fiatal, tehát lehet, hogy itt a potenciál hiányzik egy kicsit ahhoz, hogy ő magasabban ment volna el. Ugyanakkor a 196 centie és egyébként az egészen jó karhosszúsága mindenképpen biztató.
Igen, ahogy Dani mondta, ugye nyilván limitáltak voltak a lehetőségeik a drafton, ehhez képest szerintem egy egészen jó picket választottak. Én elég nagy fanya voltam ugye Ájónak. A mock adásunk előtt nem igazán ismertem őt, de a mock adásra volt szerencsém kicsit utána nézni, és nagyon tetszett, amit olvastam, illetve tetszett, amit láttam a videókban. Ki is választottam az egyik csapatommal, ha jól emlékszem, most már nem.
Igen,
fog,
igen.
Nem fog megesküdni, hogy melyikkel.
Én se, de emlékszem, hogy választottad, igen.
Igen, és az az igazság, hogy ő azért csak az ország, csak az egyetemi bajnokság egyik legjobb játékosa volt az elmúlt egy-két évben, és gyakorlatilag már tapasztalatnak is számít, nyilván NBA tapasztalata ugyanúgy, ahogy az összes rookie-nak nulla, de egyébként játszott már nagy meccseken, nagyon jó playmaker, és ami nagyon tetszik, hogy nem fél a kontaktól a betöréseknél, úgyhogy ráadásul ugye nem rossz védő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy játszhat 15, 17, 18 percet is akár, de nyilván ehhez lehet, hogy idő kell majd, és nem feltétlenül az év elejétől. Kicsit azért ott még meg kell harcolni a helyekért, de ahhoz képest, hogy hol draftolhatott a Bulls, szerintem egy egészen jó pick ez, és én arra számítok, hogy a szezon során azért kapjon majd játékidőt.
Na, hát igen, ugye pont az irányító poszt, ami teljes mértékben megtelt, vagy úgymond az 1-es-2-es poszt a Bullsnál, mert hogy érkezett, és akkor DeRozan majd tényleg hagyjuk egy picit későbbre, de érkezett Lonzóból, és érkezett Alex Caruso is, és azt gondolom, hogy hogy ez két fantasztikus igazolás a Bullsnak. Én ettől teljesen el voltam ájulva. Mind a ketten jó védők, sőt Caruso szerintem, bár sokan mondják, hogy hát a rendszer felülértékelte meg Vogel, de én amennyire Caruso-t néha monitorozva néztem, szerintem ő közel elit védő. Lonzo-ból egy nagyon intelligens védő, nem annyira pióca, mint Caruso, de talán még jobb besegítő, és összességében ráadásul Lonzo-ból és Caruso is pont annyira tud irányítani, de leginkább ez Lonzo-ra igaz, hogy bár Zach LaVine lehetne ugye a domináns labdás, azért a másodlagos labdakezelő feladatát jó passzokkal ezt abszolút meg tudják oldani, és akkor még ott van Kobe White, aki csak nem akar, hogy is mondjam, csak még egyelőre adós nekünk azzal a több mint másfél hónapnyi jó teljesítménnyel, amit nagyjából minden harmadik meccsen vagy ötödik meccsen tud csak hozni.
Plusz ha jól tudom, sérült is most, Dani majd megerősíti, hogy megcáfolja, mint hogyha váll problémája lenne, és nem biztos, hogy el tudja kezdeni a szezont.
Abszolút, már edz elvileg, tehát már jöttek róla fotók, hogy ott van ő is ezelőtt a training camp előtti csapatedzéseken, de azért az off-seasonjének a jó része kiesett egy ilyen komolyabb vápora miatt, ami azért úgy gondolom, hogy egy harmadik éve előtt lévő játékosnál azért eléggé rossz dolog, hogy ugye, hogy van egy off-season kiesett, meglátjuk, de úgy hallani, hogy alapvetően a rehabjával jó halad, és azért, ha nem is feltétlenül az első napra, de nem túl soká ott lesz a keretben.
Mennyire értesz egyet ezzel, amit mondtam, hogy Caruso és Lonzo-ból egyszerűen kiváló játékosok a Bullsnak is, és LaVine mellé is.
Mindenek előtt megjegyezném, hogy én elképesztő Lonzo szerelmes vagyok, már azóta is, amióta a UCLA-től jött az NBA-be, úgyhogy alapvetően a kritikai érzékem így kicsit lilaködök miatt, nem a legerősebb ebben az esetben. Tényleg nagyon-nagyon szerettem Ball profilját rögtön, és az pedig évről évre csak erősödött ez a respektem felé, hogy azért, ha végignézünk az első négy évében a karrierén, évről évre totál más helyzetekben volt benne, és mindig helyt tudott állni. Tehát ugye megérkezett a ligában egy ilyen irtozatos őrület közepette, amit ugye jó részt a faterja gerjesztett, de azért ott is azért az volt, hogy most Magic Johnson ment és ledraftolt a saját magát. Ugye emlékezünk a Summer League-re, hogy a csávon akárhányszor a kezébe került a labda, hogy azért majd, hogy nem hullámzott ott a közönség. Akkor ebből egy ilyen küszködős, growing pain-es újon szezon után ugye jött LeBron, és akkor megint egy totál más szerepkörbe került, aztán ugye bele is lett rakva ott az Anthony Davis cserébe. Ott az első évben még Gentry-vel, aki már akkor ugye a saját maga alkonyán volt a Pelicansnél, próbálkoztak irányítóként, majd jött ez az egész furcsa Stanford Handy projekt New Orleansben, amikor hát gyakorlatilag érted egy 3D wing volt Lonzo a szezon egy jó időszakában, felfejlődött úgy egy elég erős triplázóvá, hogy a catch and shootokat majdnem 40%-kal dobta. Hát ugye bárki ezt mondja az újon szezonos bólra, hogy két év múlva ez lesz, hát nem hiszük el, érted, kirőgjük a csávó, érted, nem tudom, 40%-kal büntetőket dobta, nem vagy a triplákat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy elég komoly teljesítmény, hogy valaki egy ilyen hipersztárként érkezik be a ligába, vagy hát egy ilyen hipersztár várományosként érkezik a ligába, körülötte azt húzzák az arcok, és pár év alatt leszenderül egy ilyen kis csapat 3D wingébe, úgymond, és mindenhol helytel. És hát ezt marha jó volt hallani, hogy ugye ezt a Ball Chicago pletykát már régóta, tehát ez nem most jött, ez nem a Free Agency első napján jött. Én emlékszem, hogy ott a Davis csere környékén is már jöttek arról twittek ott ilyen chicagói beatektől, hogy próbáltak beugrani akkor még Paxsonék harmadiknak a Davis cserébe, és Lonzót már akkor a buszba vinni. Karnisovas is nagyon akarta a deadline-kor, akkor nem ment át, mert csak Lauri Markkanen nem volt jó érte Pelicansnek, de hát úgy gondolom, hogy azért megérte még pár hónapot várni, mert ugye egy sign and trade volt, és elég kevés ellenértékért át sikerült hozni, és az meg kifejezetten jó volt ebben a, volt ugye egy ilyen bemutatkozó Skype interjúja ott a különböző chicagói újságírókkal, és rögtön azzal kezdte, hogy amikor kérdezték, hogy miért Chicago, meg miért jött ide, hogy because the Bulls wanted me for me, és ez ugye azt mutatta, hogy ő egy irányítónak gondolja magát, és hogy most azért jön Chicagóba, mert a Bulls egyértelműen őt Lonzo volt, mint irányítóként hozza, ami így is van, tehát én nem hinném, hogy ez a tavalyból volt az a boll, ami az NBA-ben, amire ő az NBA-be hivatott. Ugye 4 év, 80 milliós a szerződés, úgyhogy meg pár millió ilyen unlikely bónusz benne van, de hogy így nyilvánrészt ez egy ilyen évi 20-as szerződés. Én úgy gondolom, hogy csak úgy mind, ahogy Levin az utolsó 1-2 évre a saját kontraktjának bőven túlkosarazta a saját pénzét. Lonzónál is abszolút benne van, hogy ahogy majd itt megyünk előre, és emelkedik tovább a cap, hogy 2-3 év múlva ez egy marha jó ból szerződés lesz. Úgyhogy kíváncsian várom, hát ugye ez a ominózus ki lesz a Chicago irányítója, hát már nem tudom, mióta Rose-nak szétment a trédje ez a kérdés ugye állandóan, én már marhára untam erre a pontra, hogy próbálgatunk itt boldog-boldogtalant irányítóként, rá sem már szertáros is bement megpróbálni irányítani.
Hát most egy kicsit máshogy kell feltenni ezt a kérdést, nem? Mert azért elérkezünk oda, hogy nyilvánvaló, hogy Caruso nem lesz az, ő a padról fog jönni, és akkor most azt mondjuk, hogy persze Lonzóból lesz az. De ki lesz az tényleg? Mert hogy ahelyett, hogy megerősítette volna a Bulls a és ez Zoli felé fordulok itt, ahelyett, hogy megerősítette volna a Bulls a wing sorát, ami így egészen elképesztően vékony, még, és a magas sor is vékony, ugye, még Ted Young is elment a DeMar DeRozan sign and trade-ben, és ez teljesen felborította az addig vélt dinamikát, hiszen DeMar DeRozan az NBA egyik leggányabb off-the-ball játékosa, ugyanakkor, ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor valószínűleg a legjobb ball handler Zach LaVine, Lonzo-ból és saját maga közül. Legalábbis az elmúlt 2 év alapján nagyjából így van. Szóval jött DeRozan, és teljesen átalakította ezt az egész dinamikát. Zoli, szerinted ez elcseszte a jó off-season-t?
Ez nagyon jó kérdés, ugye. A DeRozan move főleg az, ami nagyon-nagyon megosztja a szakírókat is. Azok, akik nem az advent statokkal hálnak és kelnek, ők szeretik ezt a move-ot, és akkor van az ellentábor, ahová szerintem mi is tartozunk. Mi legalábbis erős szkepticizmussal nézünk elébe ennek a történetnek. De DeRozannak megvannak a maga egyértelmű értékei. Itt nem is ez a probléma. Itt a probléma az, hogy nem tudjuk, hogy arra mekkora szükség van két pontosan, ahogy mondtad, olyan ball handler mellett, mint Lonzo és mint Zach LaVine. Egyébként Lonzo játékába itt kicsit bele kell menni, mert ő nagyon érdekes, hogy kiváló ball handler, viszont abszolút nem használja a ball handlingjét arra, hogy támadja a gyűrűt. Ennek korábban egyértelmű oka volt a borzasztóan pocsék büntetőzése. Úgyhogy én erre is kíváncsi leszek, hogy mennyire tudják beoltani őt úgymond egy agresszívebb szemlélettel, mert az előző szezonban bár kicsi minta volt, ugye 1,5 vagy 1,7 körüli alkalommal tudott odállni a büntetővonalra, mert nagyon-nagyon jól dobta őket 78%-kal. És nála tényleg soha nem az volt a probléma, hogy nem volt meg a ball handling ahhoz, hogy eljusson a gyűrűhöz, hanem nem volt agresszív, és ez abszolút kijöhet.
Itt még annyit betűznék, hogy az első lépése sem igazán van meg. Persze egy pick and roll-ból, egy jó pick and roll-ozó ezt meg tudja kerülni, úgymond, és nem a pickről beszélek, hanem azt a problémát, hogy nem gyors az elején, de azért mondjuk sose lesz az, aki nagyon durván támadja a gyűrűt, azt gondolom, kicsit a lassúsága miatt.
Nem mondanám egyébként lassúnak, szerintem Lonzo atletikus, de értem, mit mondasz, tehát nincs elit első lépése. Ha mondjuk egy régi Russell Westbrookhoz hasonlítjuk, persze, de egyébként szerintem egy atletikus játékos, és egyébként intelligens játékos is. Ebből a szempontból kíváncsian várom, hogy hogyan tudja ezt kamatoztatni majd. Más kérdés, hogy ha arra gondolunk, hogy ő agresszíven támadja a gyűrűt, ahhoz már pontosan nem jó fit egy DeRozan, és itt kijöhetnek azok az advanced statok, amikben nyilván benne van a catch and shoot is, ami hát ugye DeMart szegényt hát eléggé alul rangsorolják, és még egyébként kettesekben midrange-ek terén is, mert legalább lenne egy olyan midrange pop-upja, ahol ugye assisted szituációkban, tehát amikor megkapja az asszisztot, be tudja dobni, de nem, tehát neki kavarnia kell tényleg a labdával ahhoz, hogy rá tudja dobni ezeket az egyébként nagyon hatékony középtávoli dobásokat, de tényleg itt is labdával jó. És akkor ugye a Zach LaVine dimenzió, Zach több pénzt akar, Zach szupersztár státuszt akar, ő abszolút úgy gondolkodik magáról már most, mint egy szupersztár. Nem tudom, hogy ez mennyire fér bele abba, hogy ez a másik két ball handler ott lesz a vele a pályán szinte mindig. Nagyon-nagyon érdekes dolog. És ezért vagyunk nyilván mi is kicsit megosztottak az egésszel kapcsolatban, mert látunk egy olyan végeredményt, ami azt jelenteti, hogy támadásban egy hihetetlenül fejlődő csapat lehet a Bulls, és akár top 10-es támadójátéka is lehet, én legalábbis látom ezt magam előtt, mint a legjobb esetőség, de hogyha playoffra gondolok majd, és én kicsit mindig arra is gondolok, akkor nem érzem valahogy azt, hogy ez egy playoff ready csapat lehet majd. És hát persze nagyon, van ez a mondásként, hogy ez a azt hiszem Army of Misfit Toys, hogy rengeteg olyan játékod van, ami külön-külön tök jók, de ugye egyben nem feltétlenül. Az biztos, hogy fejlődtek, mert ugye tavaly alig volt top 125-ös játékosuk, idén, hogyha kiindulunk az ESPN listájából, akkor 5 is van, még ugye befér Caruso is, aki tényleg egy szenzációs roleplayer, és rajta kívül nyilván ott van Vucevic, ott van Levin, ott van DeRozan és ott van Lonzo. De hogy ez a pályán, nem tudom, hogy hogyan fog összeállni. Tényleg egy nagyon nagy kérdője számomra a Bulls, és mindent kinézek belőlük, kicsit már előre szaladva, az 5. helytől egészen a 9.-10. Bármit el tudok képzelni.
Hát próbáljuk meg megnézni, hogy hogyan nézhet ez ki támadásban. Ugye nekem az volt a megfejtésem még a DeRozan trade-nél, hogy akkor innentől igazából DeRozan kezébe kéne adnod a labdát, akkor Lonzo marad a 3&D-ing, akkor Levin pedig nem lesz a vezérbika, tehát ezzel ez a gond. És hogy nézhet ez ki védekezésben, mert az jó, hogy Lonzo meg Caruso jó védő, és hogy Patrick Williams ígéretes védő, de basszus, hát itt védekezésben is komoly problémák lesznek. Na, akkor menjünk ennek neki, Dani, neked a DeRozan igazolás felvetette ezeket a kérdéseket, amikről most mit beszéltünk Zolinál, és mennyire gondolod ettől diszfunkcionálisnak esetleg a csapatot, akár elől, akár hátul?
Ez bennem is felvetette ezeket a kételyeket, meg még vannak is. Ugye mondtátok, hogy hányadik lesz itt a csapat, 5., 9. valami. Én mindig próbálok minden szurkolóságom mellett is azt mondani, hogy amíg a Bulls nem jó, addig szar. És ugye a Bulls az elmúlt években végig nagyon rossz volt. DeRozan nyilatkozta pont, amikor ez a milyen fit lesztek, hogy fog ez működni valami. Ezekre a kérdésekre azt mondta ezen a bemutató sajtáján, hogy szerinte ez a milyen fit, hogyan fit, ez csak olyan embereket érdekel ilyen szinten, akik még soha nem kosárlabdáztak életükben. El tudom fogadni ezt az álláspontot azzal együtt, hogy szeretnék adni 1-2 hónapot kezdve az előszezonnal megnézni, hogy tényleg hogy állhat fel ez a papíron nyilván jóval erősebb, az eddigieknél jóval erősebb, de egyes pontokon kérdőjeles fit. Annyiban árnyalném ilyen részleteiben a DeRozan misfitet, hogy elég koncepciózusan választ adott az ő játékos profilja, pár olyan dologban, amit főleg a Vucevic trade után, de úgy igazából az egész tavalyi szezon során, amiben rossz volt a Chicago. Olyanakról gondolok például, hogy az egyik legkevesebb, tehát nagyon rossz volt a büntetőzés, úgyhogy talán aztán full liga utolsók voltunk abban, hogy elvállalt meg bedobott büntetőkben. És hát ugye Dermot DeRozan elég hatékonyan csapdossa magára a faltokat, főleg mióta ott San Antonióban volt. Az, ami még az elmúlt években nagyon visszaköszönő volt, és egy ilyen elképesztő frusztráló dolog volt nézni hétről hétre, az, hogy igazából Levin híróból vagy volt, vagy nem volt. És egy darabig idegesítette az, hogy miért híróbólozik ennyit Zach Levin, főleg akkor, amikor még nem lett ennyire nagyon hatékony, mint amilyen a tavalyi évben volt offenszben. És egy pont után rá kellett jönni, hogy passzus, azért híróbólozik ennyit, mert hogy nincs mellette offense egyáltalán. Tehát ilyen Kobe White, te is mondtad az elején, Kobe White 3-4-5 meccsenként egyszer elsült, és rajta kívül a plusz nulla végig. Ugye várták itt, hogy majd Otto Porter kinyitja neki a pályát, hát Otto Porter ugye egyrészt sérül volt, másrészt eléggé komoly attitűd problémái voltak,
nem be se került a kezdőbe.
Még annak a trédnek a pillanatában az egy tök jó csere is volt. Markkanenbe ugye bíztak, hogy majd ő lesz a másik nagy ország, de most Larry Markkanent nekem herótom lett a Bulls-os karrierje végére. Egy ilyen bunslayer a csávó, aki nagyon jól le tudja alázni a Kings meg a Cast, aztán bármikor egy kicsit is számít a meccs, akkor leáll a háttérbe vonul, aztán rádob ötöt egy meccsen. Tehát egész egyszerűen kikoptak azok az ilyen remélt jó offense arcok Levin körül, akik voltak. Még igen, Ted Young tudott valamennyit hozzátenni. Az ő, hogy tavaly ez a Tajik Johnsonos éve, az jó volt nézni, és sajnáltam is, hogy elment itt a bele kellett dobni ebben a DeRozan trade-be. Szerintem nem lenne a DeRozan igazolásnak ennyire ilyen kétes a megítélése, hogyha kevesebbe kerül, mint kimenő asszettek, mint kifizetendő pénz terén. Azt talán úgy igen valósnak érzem azt a kritikát, hogy saját magát fizette túl a Bulls, mert hogy 3 év 85-öt nem kapott volna DeRozan sehol se a piacon, az sanszos, ahova úgy ment is volna.
Tereljük afelé a dolgot, hogy néz ez majd ki támadásban, és hogy néz ki védekezésben? Mert erre kell válaszolni, mert a játékosok könnyen mondják azt, hogy aki nem ért a kosárlabda, az azt mondja, hogy ez rossz fit, de azért 10-ből 9-szer általában a rossz fit az tényleg rossz fit, szóval ez nagyon szépen hangzik. Hogy...
Nem tudom, figyelj, tehát az, hogy Levin mennyire egy jó klács játékos, szerintem egyáltalán nem az egyelőre. Kell valaki, aki egész egyszerűen fel tudja törni a védelmet, és ugye ezt sokáig az irányítótól vártuk, ami ugye nem volt. Azt, akinek a kezébe lesz a labda. Én annyit mondok, hogy itt van egy olyan Donovan hatás, ami mellett, amiről azért ejtsünk szót, hogy ugye ő nagyon szerette, főleg az Oklahomában a három védős felállásokat, és főleg amikor ott Paul-lal, meg Paul SGA-vel, meg Dennis Schröderrel tolta ezeket a three guard line-upokat, azok azért elég markáns offenzív statokat hoztak, és ugye abban, annak az OKC-ban, amit mindenki a full tankra várt, abban a szezon, Chris Paul szezonban, ott azért elég tisztesen helytálltak. Tehát én gondolom, hogy így, hogy ugye Ball, Levin, DeRozannal ott van három védőnk, még mindig inkább védőnek mondanám, hiába Lonzo 3&D, mit tudom én, DeRozan sok négyest játszott Spurs-be, stb. Én még megvárnám, hogy Billy ezzel mit kezd, mert tavaly is próbált három védős felállásokat, valamit javult, és az offense, de
három playmakeres, fogalmazzunk már így, jó, mert ez jó, három
védős. Három playmakeres, fogalmazunk így. Tehát és ez a három srác azért jó, aki tudja egymást egészíteni az imént elmondott előnyeikkel támadásban. Még egyszer mondom, én sem egy ilyen hurra optimista szíret, Dani vagyok most, hogy aztán most akkor nem tudom, második helyes kontenderek leszünk egy év múlva, stb. De én kevésbé érzem ezt a fit parát annak, és még egyszer mondom, meggyőződésem, hogyha DeRozan nem került volna ennyibe, akkor kevésbé beszélgetnénk arról, hogyha most 3/45 érjött volna Chicagóba, akkor azt mondtuk, hogy jaj, persze tök jó, próbáljuk ki, aztán maximum eltrédeljük.
Na jó, csak akkor úgyhogy azt is mondhatjuk, igen, hogy eltrédeljük, vagy hogy a padról hozzuk. Zoli, te is látod egyébként, mert engem tökre nem is meggyőzött, de tökre megmozgatta a fantáziámat ez a Donovan féle hármas line-up, három playmaker-ös line-up, különösen, hogy Schröder addig nem számított különösebben jó off-the-ball játékosnak, de összességében el tudjuk képzelni azt, hogy támadásban jó lesz a Bulls, nem? Most nem topot és szintről beszélek, de hogy ez egy legit támadó csapat lesz.
Abszolút, ott van nyilvánvalóan nagyobb potenciáljuk, amellett, hogy egyébként védekezésben is megvannak azok az embereik, akik köré lehetne építeni. Itt az a kérdés, és itt Patrick Williamsről is beszélnünk kell, benne hihetetlen sokoldalú, hihetetlen potenciál van, ami a sokoldalúságot illeti. Ugye az egyetemen ő a szó jó értelmébe vett kombó forward volt már, kombó csatár volt, és az NBA-ben is gyakorlatilag ugyanezt játssza. Tehát erőcsatár, de közben meg wing, védekező potenciál is van benne. Már az újonc évben is szerintem kicsit alul értékelt volt a védekezése, de egyértelműen ő lehet az a láncszem, az a kapocs, ami összetartja a védekezést majd, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mennyit lép ebben előre, és mennyire lesz hajlandó, szerintem nagyon, alájátszani DeRozannak és Lavinnek a második évében, mert az tök egyértelmű, hogy hihetetlen védőpotenciál van ebben a srácban, és nagyon nagy szerepe is kell, hogy legyen ahhoz, hogy a Bullsnak legalább ilyen NBA közepetájékban helyezkedő védekezése legyen. Periméter védőkben egyébként, és itt Dosunmu érdekes lehet, mert ő egyértelműen egy nagyon jó védő, és nagyon jó fizikai paraméterei vannak, és akár Ball mellé is fel lehetne rakni, és itt lehet, hogy White emiatt egy picit háttérbe szorul majd, mert most bőven van egyébként offense a csapatban, és azt tudjuk, hogy DeRozantól és Vucevic-től és Lavintól fog jönni főleg. Melléjük kiket kell felraknod, olyan típusú játékosokat kell felraknod, akinek ugye amúgy is nagy szerepet szánsz William szemében, de meg kell nézned a rotációdat, hogy kit raksz melléjük, és hát az valószínűleg Caruso és Dosunmu kéne, hogy legyen, ha azt szeretnéd, hogy egy balanced, egy kiegyensúlyozott line-up legyen, mert különben nem lesz hatékony a csapat, és ezért félek egy kicsit attól, hogy White nem fog tudni úgymond ebbe a versengésbe úgy később igazán beszállni, mert védőként, hát ugye tudjuk, hogy nagyon nem egy nagy eresztés, és akkor nagyon finoman fogalmaztam le, kimondva nagyon szót ötször.
A védőknél még annyit hozzátennék, hogy itt az elmúlt egy-két hétben történt azért két olyan igazolás, free agency végén, úgymond a maradékok közül, amiben én próbálok olyan higgadtan optimista lenni. Ugye Stanley Johnson megérkezett, aki tehát 1/8-as pikről egy NBA bust nyilvánvalóan, de főleg azért NBA bust, mert hogy olyan az offense, mint nekünk hárman külön-külön, de egy kifejezetten erős védő. Elhapoltuk a Brooklyntól azt az Elize Johnson-t, igen, aki pedig ott egy ilyen nagyon jó szakmunkás volt, Kevin Durant nagyon szerette például, nyilatkozott róla pozitívokat. Nézzem is, hogy ilyen egészen brutál rebounding réteket hozott végig, meg tudom, játszott alig 10 percet, aztán lekapott 5 pattanót minden meccsen, úgyhogy abban másfél támadó volt. Úgyhogy az látszott, hogy kíváncsi voltam arra, hogy fogják a neves igazolások után feltölteni a rostert, hogy mi lesz abban a koncepció. És látszik, hogy van koncepció, tehát úgy, hogy tényleg egy alapvetően offense heavy és kétséges védőoldallal bíró kezdősort raktak itt össze az idén, gyakorlatilag ugye Levin kivételével, de ebben teledobták ilyen low-risk védőarcokkal a padot, most Caruso-t ne vegyük, persze azért már egy ilyen nevesebb valaki, de az, hogy Bradley-t leigazolták a Philadelphia-ból, tavaly megette egyszer Wendell Carter, de úgy, ahogy volt, onnan ismertük meg elsőre.
Igen, Tony Bradley egy dolgot tud lepattanozni, de azon abban valószínűleg ő liga elit, tehát hogy...
Na, azt mondom, és hogy Eliza Johnson ugyanez, Terence Johnson szintén egy ilyen defense arc, és azt mondom, tehát, hogy olyan ilyen puzzle darabok lettek, amik jóval kevésbé, érted, nem tudom, sajtóhírek jelenleg, mint ez a tény, hogy elég komplex DeRozan igazolás volt például, de azért, tehát én például kifejezetten pessimista lennék, hogyha most az lett volna az off-season maradék része, hogy akkor most shootereket bevásárolunk, és akkor tényleg nem tudom, majd Pat Williams egyedül levédekező az egész NBA-t 20 évesen. Ehhez képest azért én itt látok egy ilyen okosságot Kárnyi Sovaszék részéről, és még egy dimenziót ad abba, hogy mennyire várom ezt a szezont, hogy nagyon kíváncsi vagyok ezekre a srácokra, akiket az imént említettünk.
Troy Brown mit vesz, Dani?
Nekem Troy Brown meg a Javonte Green jelenleg ott áll, hogy ugye az idei nagy, nagyon aktív deadline-unkor bejöttek, meglátjuk. Troy Brown szerintem kicsit úgy el volt menedzselve Washingtonban, amit én olvastam róla jelenleg, tehát ő például elég sokat irányított, amikor jött az NBA-be, és ehhez képest egy ilyen nagyon, nagyon kevés labdát kapó wingként kezelte ott Washingtonban. Nem lesz a kezébe a labda, úgyhogy muszáj, nem tudom, mégiscsak itt wingként ellennie, mert még hogyha második körben, már második unitban sem hinném, hogy ő úgy nagyon ott lesz, aztán a franc tudja. Látod, nagyon sok az opció, az a jó ebben a Chicago beszélgetésben most, hát egy évvel ezelőtt még mindig csak azt tudtuk beszélni, hogy na most Levin mennyire lesz nem hatékony, úgyhogy ez benne az izgalmas.
Ilyen szegény ember Brooklynja csapat, csak itt ugye van egy center, úgyhogy az meg nyilván emelhet a dolgokon, de ilyen szempontból is, hogy ugye a padról olyan játékosok jönnek, tehát Stanley Johnson-t, vagy ugye Elias Johnson-t, akit mondtál, hogy pont Brooklynból, tehát pont olyan, mint amiket a Brooklyn igazol, mert tudják, hogy egy playmakerük úgyis a pályán lesz, úgyhogy nem kell egy teljes második sort kiépíteni, hiszen nem lesz teljes második sor. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a Bullsnak a padja támadásban biztosan nem lesz túl jó, lehet a Bullsnak a padja egy gyengesége, és én abban sem nagyon hiszek, bár Donovan azért nem egy rossz védőegyző, hogy ez a Bulls olyan nagyon átlagos tudna lenni védekezésben. Én attól tartok, hogy ez inkább ilyen 20. legjobb védekező csapat környéke lesz, maximum, és éppen ezért...
Egyetértek.
Na, és támadásban hova sorolnád a Bulls-t, mert én nem gondolom, hogy ez top 5-ös offense. Mármint ez egy jó offense lehet, de azért az meglepne, hogyha ők top 5-ösök lennének.
Szerintem a Chicagónak csak akkor van esélye bármi eredményt elérni ide, hogyha top 10-es offense lesz. Az, hogy top 5-ös, igen, az kicsit talán soknak tűnik, de hát igen, tehát én nem hinném, hogy, tehát én nagyon kellemesen meg fogok lepődni akkor, hogyha mégis egy ilyen középszerű defense-be sikerül hegeszteni velük. Van, látok azért potenciálokat, például nagyon, nagyon érdekes volt nézni, hogy Zach Levin az egyik legjobb védő volt az olimpián, és úgy, hogy talán offenszben nem az lesz, hogy az ő hátán van minden is, úgy azért talán az ő amúgy is ilyen gyenge közepesre már felfejlődött védekezésében még én látok előrelépési lehetőséget. De persze, tehát itt az offensz kell kicsapatni, de hát én úgy gondolom, hogy abba is rakták itt be a nemzet aranyát Chicagóban, hogy ez egy jó offensz csapat legyen. Tavaly is már ugyanazzal a kerettel, mint amivel egy évvel ezelőtt volt már Donovan, egy ilyen szemnek, tehát ilyen high-testnek is nagyon kellemes csapatot, meg aztán az ilyen olyan statokban is megjelentkező előrelépést tudta már hozni támadásban. Úgyhogy azt értem, azt a koncepciót, hogy miért a támadásba rakták itt most be a lóhat. Úgyhogy kíváncsi leszek. Plusz még egy ember eszembe jutott, ugye volt a Mark Cannon csere, ami elég elhúzódott, de végül is azért elég szép, hogy egy elsőkörös visszatudtak ezért a Lauri Mark Cannonért kapni, és ugye ott Derrick Jones Jr. még érkezett Chicagóba, akit meg is tartanak, tehát ott rögtön szivárogtatták is, hogy nem megy bele cserébe, most rögtön legalábbis. Na az ő szerepe, vagy ő most milyen szerepet fog kapni, de az még nekem kérdés. Talán négyesbe akarják majd játszatni többet, amivel is az atletikussága meg a wingspanje megvan. De látod, ő is egy ilyen alapvetően, na ő ugye értemszerűen egy hiperatléta, és ő is inkább egy defense arc, mint offense arc, és ugye velük van tömve a pad. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem lesz ilyen nagy sérülés hullám a kezdősorban, mert akkor ember nem fog itt kosarat dobni hetekig.
Hát én azt hiszem, hogy eljutottunk oda, hogy megtippeljük, hogy hova érhet ki ez a Bulls, és Zoli, akkor hozzád dobnám a szót, mert mondtad, hogy el tudod képzelni azt is, hogy akár a hazai pályáért küzdenek mondjuk az ötödik helyjel, de azt is, hogy a klasszikus nyolcba benne sem lesznek, és hogyha most végül is tippelned kéne, akkor azért valami konkrétabbat mondj, kérlek.
A szezon előtti power rankingek erős sorrendeknél a legmagasabb, ahol láttam a Bulls-t, az a 13. hely. Általában így a 17-19. hely környékére rakják őket, tehát egy nagyon picivel rosszabbnak várják, mint ugye a liga közepe. Ez nem feltétlenül a legoptimistább jóslat, ugye, de valamiért ez így konszenzusnak tűnt. És ugye sokan emiatt, logikusan, hogyha 17-19 ugye a ligában, akkor keleten se lehet feltétlenül benne ott a top 6-ban. Ott ilyen 8., 9., 10. helyeken van egyelőre az előzetesen várt erős sorrendekbe. És ez nem feltétlenül egyébként csak annak szól, hogy nem értékelik eléggé ők off-season húzásait, hanem nagyon-nagyon erős és nagyon mély ugye kelet, tudjuk. Tehát a tavalyi összes play-off-ba jutó csapatról hát el kell, hogy képzeljük, hogy idén is play-off-ba fognak jutni, talán egyet leszámítva, és akkor hova férnek ők be? Ezek a gondolatok motoszkálnak az ember fejében. Én emiatt a 6. és a 9. hely közé várom a Bulls, de mivel van azért most több olyan játékos, akit nagyon-nagyon szeretek, és lesz egy off-seasonja, plusz egy off-seasonja, ugye a Vucevic-Lavin duónak az összeérés, én azt mondom, hogy mindenképpen play-inbe lesznek, tehát azt én megkockáztatom, és ezzel talán nem mondtam még sokat, de hogy a magasabb play-in helyeken lesznek, tehát
7-8,
igen, ami alapban normál szezonban, vagy most már nem mondhatjuk, hogy normál szezon, mert úgy néz ki, a play-in marad, tehát a régi rendszerben automatikusan playoffot ért, valamelyik olyan helyekre várom, a 7. vagy a 8. és ehhez szerintem körülbelül olyan 40-41-42 győzelemre lesz szükség.
Igen, igen, azon a környéken, de egy picit alálőttem én a Bulls-t, tehát nálam a 9-ek, a 40 talán elérik, ilyen 38-40 győzelem környékére gondolom őket. Szerintem gond lesz a védekezés, szerintem gond lesz a pad, és szerintem egy kicsit támadásban is gond lehet az, hogy hogyan tudnak majd jól megosztozni a labdán, különösen azt nézve, hogy Zach LaVine-nek egy év van hátra a szerződéséből, és ezért valószínűleg mindent meg kell, hogy kapjon, amit csak akar, hogyha meg akarja tartani a Bulls, és ebből is én látok igazából problémákat, viszont azt hozzáteszem, hogy DeRozan, bár nem jó off-the-ball játékos, meg elmondtuk, hogy mik vele a problémák, de egy nagyon jó ember, egy nagyon alkalmazkodókész ember, egyáltalán nem egy hisztis valaki, és azt is látom akár, hogy ő visszapúzódik, tehát, hogy egyáltalán nem az itt a probléma, hogy mekkora sztáregók vannak talán Zach LaVine-en kívül, hanem inkább az, hogy mennyire tudnak majd a játékosok együtt egy ilyen egészséges offenszt alkotni. Ez Donovan nagy feladata is lesz, és szerintem Donovan nem biztos, hogy a legalkalmasabb erre, tehát ő azért egyáltalán nem egy olyan edző feltétlenül, akit 1-től 15-ig mindenki imád. Ő szerintem Donovan az értékesebb játékosait szereti előtérbe helyezni, és lehet, hogy ez csak az OKC is múltja mondatja velem egyébként, majd most lehet, hogy ez meg fog változni. De szóval sok ilyen kis mini katasztrófa potenciát látok a csapatban, és egy kicsit vékonyak, ezért én 9. helyre várom őket. Dani?
Leszek a lila ködös Tini. 48 győzelem és 6. hely.
A 48 győzelem az garantálom neked, hogy jobb lesz, mint a 6. hely.
Akkor 5. na látod. Nézd, meg értetett kicsit visszalépve abban, hogy ugye mindannyian azt mondjuk, hogy nyilván ez egy ilyen közepes, és akkor most így a gyenge közepes, meg az erősebb közepes között billegünk. Én annak örülök marhára, hogy és ezzel is kezdtük a legutóbbi Bikavért, ez is volt a címe, hogy végre úgy viselkedik ez a csapat, mint hogyha Chicagóban lenne, és nem Indianapolisban. És végre valahára itt vagyunk, és az is nagyon tetszik, hogy az idei évben látszólag bevitték azt a levegőt a United Centerbe, hogy ez a csapat sosincs kész, tehát amikor lehetőség van ezt így folyamatosan fejleszteni, és nagyon agresszíven mozogtak itt az FA alatt, és hogy most éppen ilyen a keret, igen, most éppen ilyen a keret, de aztán én meg simán kinézem ezekből a srácokból, hogy ha decemberben nagyon nem működik a defense valami miatt, guard defense, akkor még egy olyan csere jön, ahol azt megerősítik meg a deadline előtt két hónappal. Most egy pillanatképet szerintem azért nagyjából itt a az alapvetésekben egyetértünk, hogy elő meg hátul mi ez a csapat, meg mik a pozitívumok, meg negatívumok, meg a két helyek, meg a lehetőségek, de más ez, mint egy Paxton idő, ahol az volt, hogy egy ilyen középfos pikkekre ráülünk, és várjuk, hogy majd összeérnek. Úgyhogy emiatt mondom azt, hogy most igyekszem optimista lenni, és lehet, hogy majd januárban teljesen hülyének fogom tartani magamat, de jelenleg a mondó vagyok, hogy próbálok bízni abban, hogy ez még tényleg úgy nem lesz play-in, hogy nem úgy, mint ahogy idén nem volt play-in, hogy akkor ezért lottery van, hanem úgy nem lesz play-in, hogy play-off lesz rögtön.
Na hát, Kollár Dániel, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Dani.
Mi pedig megyünk tovább, és a következő csapatunk is csinálhatott volna valami hasonlót, mint a Bulls, de nem csinált, sőt pont ők engedték el DeRozant, és amúgy mentek Lauri Markkanenre, szóval a San Antonio Spurs következik. És ha már San Antonio Spurs, akkor nem lehet más a vendégünk, mint ismét körünkben üdvözölhetjük hát admin társunkat az NBA Magyarország csoportban, Kóti Ádámot. Szia, Ádám!
Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek megint.
Szia, Ádám, én is örülök, hogy itt vagy. Nagyon régen voltál a vendégünk, ha nem csal az emlékezetem, úgyhogy már nagyon dukált ez nekünk.
Bizony,
hát
bizony.
Nem nagyon lett volna miről beszélnünk a Spurs-ről kapcsolatban, legyünk teljesen őszinték.
Viszont most. Hát először akkor így kérnélek, hogy így koncepcionálisan ezt beszéljük meg, hogy mit szólsz ahhoz, hogy most már az illúziója sincs meg annak, hogy a Spurs nem fiatalokra épít, vagy gyakorlatilag újra épít, nem tankol, de már DeRozan is elment, és ez azt jelenti, hogy egy teljesen fiatal csapattal vágtok neki ennek az idénynek, és a tank legnagyobb akadálya most is azért Greg Popovich, de összességében most egy teljesen más típusú szezon lesz, mint amihez az elmúlt 25 évben akár hozzászokhatott a Spurs.
Hát meglátjuk, igen. Azért ez, ha nem is egyértelmű, ahogy mondtad, de nagyon valószínűnek tűnt, hogy véget ér az erőltetése úgy igazán a playoffnak, és rámegyünk a fiatalok képzésére és az ő fejlődésükre. Ugye nagyon ki volt hegyezve erre a nyárra, hát már szerintem 2, de az is lehet, hogy 3 éve azt számolgattuk, hogy na, erre a nyárra akkor lejár DeRozan, lejár LaMarcus, lejár Mills, Gay is ugye úgy szerződött újra, hogy ő is el tudjon menni, és akkor erre azért számítottunk, hogy ha csak nem sikerül valami nagyon jó free agent igazolást fognunk, akkor itt egyedül maradnak majd a fiatalok. Aztán az egyre valószínűbbnek tűnt, hogy nem fogunk tudni free agent igazolást fogni, mert nem nagyon maradt senki. Most a Simmons pletykákat talán még tegyük félre, meg lehet...
Ó, készülök az adás végén bedobni, ne aggódj!
Jó, szuper! Úgyhogy azért milyen lehetett erre számítani. A tankolás, igen, valószínű, hogy most se nyomjuk fullba. Ezt ugye mondták már nagyon régen Popovicsék, talán Pop személyesen, de valaki a front office-ból, hogy ők abban nem hisznek, hogy tényleg tegyünk félre mindent, és csak a fiatalok, és játszanak, és 30 percet kapnak akkor is, ha hülyeségeket csinálnak. Az ugye most is látszik az igazolásokból is, hogy azért nem hagyják teljesen egyedül a fiatalokat, csak hoztunk két veteránszerű embert, akinek valószínűleg lesz is szerepe. De igen, valószínű, hogy itt most fiatalokról szól a dolog. Nem hiszem, hogy nagyon terveket kell csinálni a playoffra, hogy éjszakáznunk kell meccset nézni. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, azért még akár az is összejöhet.
Szerintem akkor kezdjük ott, most nem a drafttal, hanem Zoli, hozzád fordulnék. Te régóta mondod, hogy a Spurs is benne van abban a bizonyos hát treadmill pokolban, ahonnan egyszerűen nincsen se felút, se le, és az a kérdésem, hogy mennyire tartasz tőle, hogy Popovich még ezt a csapatot is úgy egybe tudja rakni, hogy sokáig a playoff közelében billegnek, vagy úgy gondolod, hogy ez most már tényleg igazán egy tankcsapat, szóval nálad ez hogy alakul a Spurs-szel kapcsolatban, mert én úgy vettem ki mindig is a szavaidból az elmúlt 3 évben, hogy az egyik legérdektelenebb csapat volt számodra, hiszen nem volt bennük meg se a kellő potenciál, se a kellő star power, de elég rosszak se voltak.
Igen, ugye ezt tudjátok ti is már, meg nyilván a hallgatóink is, hogy én a treadmill, vagy akár a treadmillhez közeli treadmill csapatként beazonosítható gárdákat is gyakorlatilag utálom. És nem feltétlenül magát a csapatot, hanem a módszert egyáltalán nem tudok azonosulni ezzel. Mindig azt hangoztatom, hogy nem muszáj hosszú ideig nagyon rossznak lenni, de általában azért rossznak kell lenni, legalább egy-két minimum jól időzített szezonban, és hát ugye a Spurs ennek a legékesebb példája, mint tudjuk, a Duncan féle évvel. közelebb kerültek ahhoz az ideális csapathoz a fejemben, nekik ebbe a státuszba, ebbe az időszakba, ahol most vannak, vagy inkább tartanak, de még mindig nincsenek ott. Tehát kérdésedre a válaszom az, hogy attól nem félek, hogy a playoffért fognak harcolni sokáig, de attól igen, hogy nem lesznek elég rosszak. És hozzáteszem, hogy ebbe az új rendszerbe, ami most már az jó pár éves, 3-4 éves talán, ebben nem akkora bűn nem elég rossznak lenni. Lehet, sokkal inkább lehet szerencséjük, mint ugye a régi rendszerben, de azért még mindig stratégiai, taktikai előnye az, hogyha ott tudsz lenni a legjobb, legrosszabb öt csapatban.
Igen, ez kecsegtelen amúgy.
És erre mondjuk nem hiszem, hogy van esélyük. Tehát én a 7-8-9. Legrosszabb csapatnak várom a Spurs-t, és hát azért Popovics nem tudja ugye levedleni az ő bőrét, és átszellemolni valaki olyan, aki tényleg tudatosan lemegy kutyába csapattával, és tankolnak egészében. Ez egyszerűen nincs benne. Ő edzeni fog, az ő jelenléte továbbra is ott lesz. Ő nyilván kihozza majd a legtöbbet egy Dougie McDermottból, egy Brian Forbesból, aki ugye visszatér. Tehát az a rendszer, amit ők játszanak, az valamilyen szinten működni fog. Nyilván ahhoz nem lesz elég, hogy a playoffért küzdjenek, szerintem nyilvánvaló, de valamilyen szinten működni fog, és ez épp elég baj, hogyha...
Igen, mert ez azért is nehéz kérdés, mert viszont a győztes kultúra az mégiscsak győztes kultúra, és San Antonióban még ezekben az években is az van. Tehát, hogy ezzel viszont azt is eléred, hogy mert Popovics mit tudna csinálni, ugye nyilván nem játszatni McDermottot, nem tudom, játszatni Samanicsot, meg Drew Ebbangst, meg nem tudom, Chandler Hutchinson.
Egyébként figyelj, Samanicsot jókat olvastam, és bocsánat, hogy visszaveszem gyorsan a szót, még annyit akartam mondani, hogy az egyetlen pozitív és érdekes dolog a Spurs-szel kapcsolatban számomra az Zach Collins, hogy belőle mit tudnak kihozni, hogy ő hát, ha végre egészséges lesz, mert őt egy nagyon komoly prospektnek tartottuk mind a ketten, egy modern NBA-be tökéletesen beleillő prospektnek, úgyhogy legalább ilyen szinten ebből a szempontból izgalmas lesz az, hogy tényleg Popovics belőle mit tud kihozni, hogyha tényleg egészséges lesz.
Na de akkor kezdjünk a drafttal, mert nekem rengeteg gondolatom van most ezzel az alakuló rosterrel, de azt el kell, hogy mondjam, hogy amikor a drafton kiúzták Joshua Primo-t a 12. helyen a Spurs, akkor nem csak a mindenki, hanem a mindenkivel beleértve én is felhőköltem, hogy mi a fasz, mert hogy tulajdonképpen egyrészt Primót körülbelül a 20-valahanyadik helyre várták legkorábban, de második körbe is láttam, másrészt pedig nem igazán tudtam róla. És az a durva, hogy tehát nyilván a Spurs itt azt próbálta meg, hogy olyan játékost húzni, aki nem egy olyan valaki, akiből maximum egy nagyon jó roleplayer lett. Moses Moody-ból most még nem mondjuk semmit, de nyilván nem lesz feltétlenül all-star, tehát őt 3&D játékosnak várjuk, ami egy nagyon jó 3&D is lehet. De aztán elkezdtem utána nézni Joshua Primónak, és teljesen beleszerettem. Ez a gyerek, ez 18 éves, és semmit nem tud kiemelkedően, de mindent tud. Nagyon atletikus, és szerintem nagyon okos is. De Ádám, beszélj egy kicsit róla, mert gondolom a kezdetek kezdetén téged is lesokkolt ez, hogy 12. helyen egy olyan igazi Spurs-ös húzással valakit kihúztak, akit kb. 15-20 helyel hátrébb vártak.
Igen, én is meglepődtem. Most idén egészen sokat nézegettem ilyen draft profile videókat. Ugye arról is voltak pletykák, hogy esetleg megpróbálunk felcserélni, arról is, hogy megpróbálunk lecserélni, szóval én tényleg így a top, nem is tudom, 3-4 játékossal nem foglalkoztam, mert azért az gyanús volt, hogy oda sehogy se jutunk, de ilyen 5. helytől kezdve ilyen 20. helyig nézegettem, hogy kiket ígérnek oda, és amikor draftot nem vártam meg, éjszaka felkeltem reggel, akkor ez melyik is ez a Primo, szerintem ezt nem is néztem még, ki ez. És elkezdtem utána nézni, ugye az első reakció tényleg mindenkitől az volt, hogy ez mi a jóisten, de azóta úgy nagyjából összeáll a kép, hogy miért mertük mi Primót megkockáztatni, és azzal egyetértek, hogy ez teljesen azt mutatja a Spurs részéről, hogy ez a húzás legalábbis nem a treadmillről szól, nem próbálunk egy, nem tudom, ilyen 6. olyan játékost, aki ilyen korrekt kezdő, jó cserember szintet hoz, hanem akiből lehet akár több is. És ugye azt kell tudni Primóról, hogy nagyon fiatal, hogyha 8 nappal fiatalabb lenne, akkor nem is lehetett volna draft, nem is jelentkezhetett volna a draftra. Ráadásul az Alabama-ban neki ilyen mellék, második, harmadik, nem tudom én, hanyadik szerepe volt, a szezon elején még padról is jött, és amikor játszott is, akkor is ő ilyen spot-up shooter szinten szűk szerepe volt, úgyhogy nem nagyon mutatott meg meccsen semmi többet ennél, vagy csak ilyen nagyon-nagyon ilyen felvillanásokban, és ugye idén a Covid miatt, hogy nem annyira lehetett meccsre járni, nem annyira lehetett edzésekre járni, nem annyira áramlott az információ a scoutok, de akár az újságírók között, így előfordulhatott az, hogy Primónak azokat a pozitív tulajdonságait, amit felfedeztek a kombájnon, meg az interjúk alatt, meg az egyéni edzések alatt, az így valahogy a publikum elől rejtve maradt. És a Combine volt az első, amikor azt mondják, hogy olyan dolgokat mutatott Primo, hát nagyon kevés videót találtam róla, de ott tényleg voltak olyan passzai, olyan megmozdulásai, ami ilyen, a GM-ünk azt mondta, hogy supernatural, ami hát azért egy kicsit ilyen túlzás, de tényleg olyan passzok, amikor labdavezetésből oda nem nézve át mindenki fölött a másik sarokba, meg hasonló passzokat csinált, ami mutatta, hogy ő többre lehet képes. És akkor szerintem erre ennek jobban utána járt a Spurs, és azt mondta, hogy a zseniális dolgokat látja, a éretlenségeket, a sok eladott labdát, az, hogy a cingár még, ugye 18 évesen ő még növésben van, azzal tud mit kezdeni, az valószínű fel lehet rárakni izmot, mert azért nem ilyen anorex szinten vékonyasát. A eladott labdákból kinevelik, ugye a Spurs ebben elvileg nagyon jó, és akkor a Primóból lehet egy akármi. Na hát, hogy most ez az akármi, ez egy...
Fogalmazunk úgy, hogy először is lehet egy wing irányító, már most 6-6, 6-9-es karhosszal, lehet, hogy ehhez még nő, de ha nem nő már akkor is, ezt gyakorlatilag tekintetjük egy wing irányítónak.
Így van, és ez nagyon kell is nekünk, mert nincs ilyesmink.
Igen. És a wing irányítókra, Zoli, emlékszel, beszéltük, hogy az egész draft arról szólt, hogy mint régen a magas emberek sokkal feljebb mentek el, most meg a wing irányítók, Josh Giddey, tehát hogy húzzák ki magasan őket a csapatok, ez a korszak van most. Te mennyire szerelmesedtél bele Joshua Primóba, Zoli? Csak azért mondom, mert tudom, hogy te is reachként, bár nem ennyire magasan, de kihúztad őt azon a bizonyos közös draft műsorunkon, és te már akkor is tudtál róla, és mi most nagyon megdicsértük, de gondolom te is csatlakozol itt ez a körhöz.
Nem lesz meglepő, hogy igen, csatlakozom. Amit elmondtam Dosunmuról, az ugyanazt, és még egy kicsit többet elmondanék, ugye arról a Primóról is, akinek a neve zseniális, tehát olyan szójátékokat enged majd meg itt, és minél jobb karrierje lesz nyilván onnan inkább lubickolunk majd ezekben. Ugye azt kell róla tudni, hogy ő is a Huntington Prep-ből jött, a Huntington St. Joseph Prep-ből, ahová egyébként Keldon Johnson is járt, illetve Andrew Wiggins is, többek között még aztán Miles Bridges is. Tehát van tapasztalatuk ennek a középiskolának abban, hogy ilyen gyorsan megnövő nyurga, de egyébként nagyon ügyes wing prospekteket is, nyilván abban a korban még nagyon-nagyon vékony wing prospekteket is ugye kezeljék, és szépen is tápolják. Az Alabamán, ahogy Ádám mondta, abszolút roleplayer státuszban volt ez a srác, de mégis ugye leadta a draftra a jelentkezését, mert egyrészt megtehette, másrészt meg nyilván tudta azt, hogy benne milyen képességek rejlenek ki, és az edző is egyébként támogatták ezt. Valószínűleg még, sose tudjuk meg már nyilván, de ha visszament volna még egy évre az Alabamába, egy sokkal nagyobb szerepben, akár egy sokkal jobb helyen is elvihették volna, egy az ideinél erősebb drafton jövőre, de ugye ez mindig kockázat is, és azt szokták mondani, hogyha van első körös esélyed, és neki azért az első kör az valamennyire, nem is 100%-ig biztos, de azért elég valószínűleg tűnt, mert ugye a 20-as tartományba elvittek volna, akkor jelentkezned kell, és nem szabad visszamenni, nem szabad kockáztatni. Nagyon sokan ráfaragnak erre egyébként, akik visszamennek egy évet. Úgymond még éhesebbek, még magasabb pikkek szeretnének lenni, még több kezdő fizetéssel. Ez tényleg egy hihetetlenül nagy kockázat. Az ügynököktől ugye kitépik a hajukat. Az egyetlen, amit egyébként nyilván itt lehetne kritizálni, az, hogy Wright miért nem cserélt lejjebb, mert abban tényleg szinte mindenki egyetért, és te is mondtad, Gábor, hogy őt azért el lehetett volna hozni egy alacsonyabb pikkel is, de ha ennyire beleszerelmesedtek, és lehet, hogy nem akartak egyáltalán semmit sem kockáztatni, és esetleg volt még egy csapat, aki ugye úgymond Primóba szintén belezúgott, és kockázatot jelentett volna, akkor úgy meg azért érthető. Ebben nem vagyunk sok.
Volt ilyen, én úgy hallottam, hát hogy most ezt mennyire lehet elhinni ezeket a pletykákat, ezt nem tudom, de az volt a mondás, hogy ahova mi lecserélhettünk volna 18-9, valahova oda tudtunk volna lecserélni, arról volt intel, hogy előtte valahol valaki elvitte volna Primót, és ezért...
Ha tippelnem kellene, most csak ilyen. Mondom, hogy előtte választott még a Houston is, és az OKC is, úgyhogy...
Azt hiszem, hogy az OKC-hez tudtunk volna talán lecserélni, az volt a pletyka, és a Houston volt talán igen a pletyka, hogy ő elvitte volna a Primót, hogyha még benn van.
És az elég jó fit is lett volna, igen, az ő profiának, ott ugye nagyon-nagyon gyűjtögetik a, hát és ugye a wing tehetségeket, plusz hát ugye wing superstar draftoltak. ami itt a kulcs lesz számomra, hogy Popi tényleg ki tud egy kicsit bújni a saját bőréből, és úgymond a Parker vonalat követve, akinek mindig leüvöltötte a fejét, de mégse tette őt ugye parkolópályára, hanem megadta újra és újra lehetőségeket, hogy erre képes lesz-e ezzel a kerettel. Ez ilyen no-brainernek tűnhet, hogy hát hogy ne lenne képes erre, ha valamikor, amikor most neki is tudnia kell, hogy a playoffért nem fognak küzdeni, miért ne játszan a primo 30 percet, csak itt attól félek egy kicsit, hogy Pop nem fog tudni nem kibújni a bőréből, hanem tényleg, de remélem, hogy tévedek.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ez a kérdés talán, ami a leginkább foglalkoztat minden szurkolót, hogy igen, annak idején Parker tényleg 5. meccsén már kezdett, és le volt üvöltve a feje, 19 éves volt, hát sok párhuzamot lehet vonni, mondjuk Parker azért Európában már játszott profiként, az azért szerintem kicsit nagyobb súllyal van, mint Primo alabamai szezonja, mint tapasztalat, meg annak idején ugye Parkernek Antonio Danielst kellett úgymond kiszorítani a kezdőből, ami azért nem egy olyan magas lész, mint mondjuk most azt mondani, hogy DeJounte Murray vagy Derrick White kezéből vesszük ki a labdát, hogy Primo irányít. Főleg, hogy DeJounte, ha nincs a kezében labda, akkor védekezzen inkább. De igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Mostanában ugye Popnál nagyon sikeres az a vonal, hogy egy év szinte tisztán G-League a first round pickeknek is, és akkor a második évben jönnek azok, hogy DeJounte Murray évvédő csapatába került, Derrick White majdnem évvédő csapatába került, Keldon Johnson, hát most azt mondom, hogy a végén olimpiát nyert, az azért egy kicsit ilyen erőltetett dolog, de őnek is ilyen viszonylag ilyen breakout éve volt a szinte teljesen passzív első rookie szezon után. Tehát lehet, hogy Pop azt mondja, hogy na Primónak is ez tesz jót, inkább ott dobálja el a hülye turnovereit, meg hasonló, de mondjuk az biztos, hogy Primo nagyobb tehetség akár White-nál, akár Murray-nél, akár Johnson-nál, akár Devin Vassell-nél, és lehet, hogy megérdemelne egy lehetőséget, csak megint akkor ott járunk, hogy akkor indítunk egy DeJounte, Derrick White, Josh Primo hátvéd sorral. Uh-huh. Azt nem látom magam előtt, de az se, hogy White-ból, Murray-ből cserejátékos csináljanak. Na, érdekes kérdés.
Hát majd meglátjuk egyébként, hogy Primo ugye meg mennyire tud berobbanni. Lehet, hogy egyáltalán nem, de az is lehet, hogy még márciusra úgy berobbanni, nem lehet kívül tartani a rotáción. Tehát ezek még benne vannak. Ráadásul ott van még tavalyról ugye Trey Jones, aki hát majd meglátjuk, hogy szintén mennyire tud beleszólni ebbe a rotációba. Most azért nem akkora tehetség, mint Joshua Primo, ez biztos, de valószínűleg sokkal előrébb jár.
Egy év előnye van, igen.
Igen.
Ti el tudjátok azt képzelni, hogy elcserélik, felépítik az értékét, maximalizálják az értékét, először felépítik az értéket ugye DeJounte-nak és White-nak, és aztán esetleg elcserélik őket értékért?
Azt javaslom, hogy erre egy nagyon picit később térjünk vissza, mert a Simmons cserével kapcsolatban. Igen, azért ezt nyilván be kell, hogy dobjuk. Viszont amit szeretnék elmondani az, hogy csak rögzítsük, hogy Chandler Hutchinson érkezett, Bryn Forbes érkezett, Al-Farouq Aminu ugye a sign and trade-be, a sign and trade-ben. De azért Ted Young és Doug McDermott és Jack Landale, ugye?
Szóval Jock,
igen. Teljesen jogos, Jock Landale.
Nagyon fontos különbség szerintem.
Meg is sértődne valószínűleg, ha csak így lejackezném. Ezt, aki kevésbé tud angolul, annak mondom, hogy a Jacknek van egy ilyen paraszt jelentése is, vagy nem is tudom. Tehát, hogy vannak ezek a különböző szavak, amiben benne van a Jack, és azok kicsit ez az ilyen, hogy is mondjam, egyszerűbb embert mutatják, na mindegy. A lényeg, hogy ez a csapat már megint mély lesz, az kétségtelen, és bár az új érkezők közül senki sem játszik majd nagyon nagy szerepet, de nézzük meg ezt a kezdőt most. Murray, White, szerintem Lonnie Walker, de lehet, hogy McDermott, de mondjuk maradjunk Walkernél, Keldon Johnson és Jakob Pöltl. És hogy miért soroltam én ezt fel? Azért, mert ennek a csapatnak egy erőssége biztosan lesz. Szerintem ez egy top 10-es védőcsapat lehet. Ne, ha mondjuk nem lenne a pad. De ez a kezdő, ez biztos egy top 10-es védőcsapat. Nem tudom, ebben egyetértünk-e, Zoli?
Potenciálisan igen. Ugye az szokott probléma, hogyha a támadás nem nagyon megy egy csapatnak, akkor azért nehezebb egyébként a védekezés is kimaxolni.
Az eladott labdák miatt, de Spursnél talán ez nem olyan nagy baj.
Igen, ugye náluk tradicionálisan nem adnak el sok labdát, különben ugye Pop az említett eszközöket beveti, és hát nem csak leüvölti a fejét, de valószínűleg ki is rakja a rotációból az illetőt. Nem tudom, ugye, hogyha nézegettem a depth chartot, ugye az adás előtt nézegettem, tény, hogy itt védekezésben azért elég komoly dolgokat várhatnánk, de az a baj, hogy a legjobb védősület meg egyszer nem rakhatja ki Pop, tehát Én azt is el tudom képzelni már pont emiatt, hogy Dagi lesz a kezdő, mert egyszerűen most berakod Wesselt is még. Igaz, nagyon jól hangzik a Pearl Johnson, Wessel, White.
Én inkább Lonnie Walkerre gondolok ott.
Nem tudom, Walker egyébként nem annyira nagy védelem.
Azért nem rossz.
Korrekt. McDermottnál valószínű jobb, de én egyébként McDermottban is...
Aztán nem mondtunk sokat, mondjuk.
McDermott egyébként nem annyira rossz védő szerintem, mint nem. Amennyire
a intelligens játékos, nyilván a fizikai paraméteri, nem is a fizikai paraméteri, mert egyébként jó mérete is vannak, hanem a lassúsága, tehát borzasztó lassú a wing pozíció, hát a mai NBA-ben a wing pozícióra. Inkább ő azért erőcsatárként tud szerintem védőként is csinálni valamit, mert ott azért az ellenfél előtt tud maradni. Nem tudom, nagyon érdekes. Egyébként ahogy nézem a depth chartot, itt például Primot be se rakják a third stringbe se, tehát elvileg náluk pályára se fog kerülni, ugye a CBS sportot néztem.
Jó, hát mondjuk ahány oldal annyi depth chart, tehát láttam én már olyat, ahol ő a csere irányító.
Más kérdés, hogy én a CBS-t szoktam szeretni, az nagyjából az egyet is értek, de ha itt Primo nem játszik és pályára se kerül, akkor szerintem Ádám nevében is mondhatunk, hogy elindítunk egy ilyen rúgjuk ki popot.
Free Primo,
ez ott igen, az mindenképp.
Na igen, de ezzel, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy jó védőcsapat lehet, tényleg az a baj, hogy viszont ki fog itt támadni. Tehát, hogy itt aztán fogalmunk sincs, ki lesz egyáltalán a fő labdakezelő.
Én szerintem igen, ezzel van baj, és én ezért látom, hogy én egyébként McDermottot a kezdőben, mert tényleg a Murray White, Keldon Johnson, Pöltről 4-es nekem nagyjából no-brainer, mert a legjobban megfizetett játékosok, és ugye Keldon Johnson, aki most remélhetőleg az olimpia után plusz motivációval, meg magabiztossággal ott van, és ezek mellé én szerintem nagyon-nagyon kell a spacing, és a spacing az McDermott, mert azért Lonnie nem dobja rosszul a triplát, de McDermott meg 40 akárhány százalékos, 63% shooting százalékos figura, aki iszonyat jól mozog támadásban, befut, kifut, catch and shoot, pull up, mindent. Úgy szerintem ő, az, hogy ő mennyire meg tudja könnyíteni a másik négy szerencsétlennek a támadást, az szerintem nagyon-nagyon fontos. És még így is azt gondolom, hogy itt Murray White, Keldon Pöltről, hogy ott ki fog elindítani egy figurát, vagy milyen rendszert lehet elindítani. Én is ilyen, hát nem tudom, ilyen bottom 5-10 támadásra számítok.
Szerintem ez a liga alja lesz.
Igen. Hát ugye Wessel nulla playmaking, de tényleg nulla. Még ő egyébként force spacerként egész ígéretes volt az újonc az anyjában, de nem lehet odaadni a kezébe a labdát.
Ő egyébként most picit ellent mondok, nem nagyon, de nem ő fog minket felrepíteni az offense csúcsokra, de a nyáron, amit mutatott Summer League-be, azon a két meccsen, ami után ki is húzták a picsába a Summer League-ből, ott komoly előrelépést tett a saját magának kreálásban, úgyhogy ő pont az, aki miatt olyan különösebben nem aggódok az ő szerepében, de ő valószínű ilyen nem tudom, 7.-8. ember lesz idén még.
Igen, mert ugye a dobás nem menne ki, de igen, tehát a betörésekben tényleg egészen jó volt. Mert nagyon kicsi minta persze, így van. Tehát fejlődött persze, nyilván fejlődött. Tehát neki az a dolga, hogy a gyengeségein dolgozom, mint minden fiatal játékosnak. Csak hát tudjuk, hogy az NBA level of competition azért ez kicsit más az ellenfele.
Más kategória, igen. Hát én nagyon remélem, hogy azért ő is hoz egy olyan egy első évről második évre nagyot fejlődök, mint amit most tényleg szinte minden utóbbi időben draftolt emberünk kivéve Samanicsot.
Jó, akkor viszont mielőtt a Simmons trade-re és a jóslatokra átérnénk, mert ez van már csak hátra, egy nagyon rövid kérdés, Ádám, kicsoda Lonnie Walker? Azt akarom kérdezni, hogy Lonnie Walker nem látjuk, hogy milyen játékos lesz, mert ugye ő is hihetetlenül fiatalon lett draftolva, és most már kezdi a negyedik évét, ha jól számolom. Ma most az első évben gyakorlatilag pályára se lépett, és azért Lonnie Walkernél az, hogy tavaly legalább triplázni úgy olyan szódával elmegy szinten már tudott, és egyébként az atletikus képességei miatt azt mondjuk, hogy benne védekezésben is van potenciál, ez valamit már sejtett, de hogy ő pontosan milyen játékos, mert ő azért úgy jött az NBA-be, hogy ő le akar jutni a labdát, meg transitionbe rohanni, meg szép nagyokat zsákolni, és nagyon nehezen tudom meghatározni, hogy milyen típusú játékos ő.
Hát ő egy ilyen szódával elmenő szerintem minden szinten. Nem tudnék olyat mondani, ami nem menne el szódával, de magában meg nem minden semmilyen teljesítmény. Az atletikusság az mondjuk valóban elit, de hát az önmagában azzal nem sokra mész. Én is ezzel nagyon gondolkodtam azon, amiatt is, hogy vajon megint csak ő is ott a logjambe, kitől veszi el a perceket, elveszi, elcseréljük, hosszabbítjuk. Most volt a Dunk Dunnak mock hosszabbítós, újonc hosszabbítós podcastja, direkt meghallgattam, hogy ők hova teszik az ő értékét, és egy 4 év 44 millióban egyeztek meg Walkernél. Én annyit nem adnék neki. Én bevallom így, lehet, hogy vákumban adnék annyit, vagy adnék neki még esélyt, de most ebben a csapatban én sokkal inkább tolnám akár Primót, akár Veszelt, nyilván a Murray White duónak is több esélyt adnék. Nem tudom, tekintve, hogy még nem is történt meg a meghosszabbítás, gyanítom, hogy itt még vagy a tárgyalás megy erősen, vagy a Spurs úgy gondolja, hogy idő előtt nem hosszabbít, hanem akkor megvárja a szezont, vagy azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy ő is esetleg mint cserélszett szóba kerül, és akkor amiatt nem vésnek még sziklába semmilyen szerződés hosszabbítást. Nem tudom. Na azt akkor, kell, hogy mondjam, hogy nem tudom a választ.
De érjünk ide ki. Hát akkor először Zoli, hozzád fordulnék. Nem tudom, honnan jött a legutóbbi podcastban, mondtad ezt az infót, hogy Ben Simmons így Los Angelesbe látja magát, mert az a durva, hogy egyszerűen naponta más dolgok jönnek ki róla, és elképzelhető, hogy ezt is mondta, én nem tudom, azt hol olvastad, de a legutóbbi infók például azok, hogy semmi baja nem lenne azzal a Clevelandbe cserélnék, és ez alapján a San Antonio szál is nagyon érdekes lehet.
Nem tudom, ha ezt is, hogyha direktbe tőle jönne, és mondjuk egy Instagram videóban mondaná, én akkor is azt mondanám, hogy bullshit, szóval
akkor se hinnéd el, igen.
Akkor se hinném, ezt a kicsit itt én elkötelezett vagyok a saját véleményemmel szemben, és szkeptikus az ővel szemben. Visszatérő, igen, tehát Walker, hogy milyen csere értéke lehet? Szerintem Walker jelen pillanatban gondolkodtam, amíg Ádám kifejtette nekünk kicsit mélyebben, mint ahogy én fogom, vagy szeretném, azzal gondolkodtam, hogy hogyan foglalnám röviden össze. Lonnie Walker szerintem ahhoz elég jó játékos, hogy elhiggyük, hogy még elég jó játékos lehet. És valahol itt tart. Tehát 22 éves, nem is nagyon fiatal már, de még mindig masszív potenciál lehet benne, hogyha csak az évek számát nézzük. Azért a usage százaléka növekedett tavaly, ahogy Ádám mondta, nagyjából mindent tűretően csinált. Nyilván roleplayerként kell gondolkodnunk róla ezen a ponton, mert hát a statjai és a skillsetje is inkább azért ebbe az irányba megy el. Viszont NBA játékos, az tök egyértelmű. Tehát ő tényleg ahhoz elég jó, hogy lássuk, hogy ő nem fog kikopni, és neki lesz egy legalább 10 éves NBA karrierje összességében, de lehet, hogy 15. A kérdés az, hogy el tudja-e azt fogadni, hogy belőle inkább roleplayer lesz, és megtesz-e mindent, hogy kimaxolja azokat az erényeket, ami nyilván elsősorban a védekezés és a triplázás ugye mai NBA-ben. Két olyan dolog, ami egyébként neki nem megy rosszul már jelen pillanatban sem. Bár én ugye védőként nem gondoltam, nem tartottam extrának, de tényleg atletikus, ugye Ádám többet látta, azt mondja, hogy nem rossz egyébként, mert most se rendszerben nyilván tud védekezni, és hát tényleg a fizikai paraméterei még elképesztőek. Tehát van egy elég komoly wingspanje is, a mérete is jó.
Ugrik szalad, ami kell.
Igen. Igen, tehát a magassága nem, tehát hogy hol van a feje búbja, az nem annyira impresszív, ugye 6-4, de a wingspan nem az a lényeg, ugye, hanem hogy milyen messzire ér el. Úgyhogy csereértéke van, tehát az tök egyértelmű, hogy van csereértéke, és csomagba bele lehet rakni. Nyilván, mint egyedüli piece, úgy nem fog egyelőre legalábbis, nem fog senki sem megőrülni miatt, mint egyedüli trade piece.
Na de mit raknánk a Ben Simmons csomagba? Mert ugye Ben Simmonszal kapcsolatban a Clevelandet, a Minnesotát és a Portlandet, ja, azt is inkább...
Rengeteg picket, tehát én nem látom, hogy... És akkor van esély ennek a csomagnak, ha Mori meggondolja magát, és azt mondja, hogy oké, hajlandó vagyok odaadni egy olyan csomagért Ben Simmonst, ahol pikkek dominálnak, és a future pikkek, a jövőbeni pikkek, és a pick cserék. Mert a Spurs egy ilyen csomagot tudna odaadni. A Spurs nem tud odaadni akár egyetlen olyan játékos se, aki, mint ugye irányító, nagyon-nagyon jó fit lenne Embiid mellé.
Én nem értek ezzel egyet. Tehát ha belegondolsz, hogy White mennyire tökéletes fit lenne egyébként Embiid mellé irányítóként, gyakorlatilag nem kell ide feltétlenül a legördöngösebb irányító, mert Embiid úgyis megkapja a posztapjait, főleg amíg Doc Rivers az edző, viszont White pont annyit tud, pont az a kiegészítő irányító tudna lenni. Nyilván önmagában kevés.
Az a bajom White, hogy nem elég jó shooter, tehát ha jobb shooter ennek, azt mondanám, hogy igen, jó, nyilván most Ben Simmonsról beszélünk, nála nyilván jobb shooter, tehát őt nem lehet ott hagyni, de de nem. Átlag alatti shooter vált, ez a legnagyobb problémám ezzel.
Oké, én több dolog is van, amivel nem értettem egyet. A másik pedig az, hogy a Spurs pick-eket tudna adni. Tehát ugye van a Portland, van a Cleveland, és van a Minnesota, ezt a három csapatot említik főleg, de azért a Spurs is már több helyen felmerült. És hogyha megnézed azt, hogy nyilván a Portlandből a CJ McCallumot el lehet hozni, olyan játékos valószínűleg nem tud adni a Spurs. De ugye a Minnesota nem akarja odaadni még D'Angelo Russell-t sem, nemhogy ugye Edwards-ot meg Carl Anthony Towns-t. A Sacramento is úgy merült fel, hogy hát persze, de se Halliburton, se Foxot, akkor a Cleveland, nem is tudom, tehát nyilván egy ember van, akit oda tudna adni, Colin Sexton, de hogyha végignézed ezeket a lehetséges csomagokat, akkor ahhoz képest a Spurs viszont egy teljes rotációval el tudná látni a Philadelphia-t, akár Murray-t és White-ot egyszerre odaadva, akár csak az egyiküket, és akkor mellé még Lonnie Walker, Ted Youngot tovább lehet cserélni október 18-a után. Tehát azért...
Én akkor látom ezt csak, hogyha Keldon Johnson-t odaadják, amit meg nyilván nem akarna a Spurs.
De szerintem, ha a Spurs akarja, hogyha a Spurs akarja Ben Simmons-t, akkor odaadja Keldon Johnson, de most már szólj bele te is, Ádám, hogy te mégis milyen csomagba gondolkoznál, ha elérhető lenne Simmons.
Én nekem azon kívül, hogy Simmonsban nem tudom hány év után mernék bízni, hogy rendes ember, és nem Kardashian után megy, hanem Pop vagy az edzője feje után. Azon kívül az egy baj van vele, hogy ugye Simmons zero spacing. És ugye a mi kezdő csapatunkban, akit felsoroltunk, abban van már két zero spacing ember, Murray meg Virtual. Melléjük egy harmadik zero spacing, az szerintem öngyilkosság. Tehát én biztos, hogy ha Spurs fejével gondolkodom, akkor Murray-t adnám. A Philly-nek annyiban nyilván jó, hogy akkor egy marha jó védőt, egy majdnem annyira jó védőre cseréltek, és akkor a védekezésben nagy különbség nincsen. Tehát Murray-t én adnám. Ha Simmons rá lehet arra venni, hogy védekezésbe center legyen, támadásba irányító, ami talán a leghasznosabb elgondolás, akkor még az is lehet, hogy Pöltőt se sajnálnám, Philly-nek mondjuk rá se biztos, hogy van szüksége. White-ot sajnálnám, de nyilván, hogyha ha őt kell pótolni, akkor azért házon belül is vannak opciók, főleg, hogyha Primóból akarunk valamit látni. Keldon Johnson határeset, nem tudom én. Keldonnak most én adnék egy esélyt, hogy lássuk, hogy az olimpia mit tett vele. Én az a baj, hogy amit én jó szívvel odaadnék a Spurs helyében, azt szerintem a Philly nem. De a Philly-nek nem az kell. Ami hát, meg a Philly-nek kell, azt meg én nem adnám oda jó szívvel,
egyik csapat se adja. Tehát ezt ne feledjétek el, hogy itt nem ajánlott, tehát a csapatok nem hajlandóak odaadni egy fél sztárocskát sem Ben Simmonsért.
Itt egy Spurs podcastben szerintem nagyon jól összefoglalta Tom Petrini, hogy akkor látjuk mi, meg én is azóta ezt a Simmons cserét, hogyha Simmons olyan szinten vész össze a Philadelphiával, és közeledik a szezon, és valaki ki kéne rakni a pályára, és Simmons lenyilatkozik még pár olyat, vagy nem tudom én, legyka kijön, hogy szemen köpte Embiidet, meg Morit, meg mindenki, aki szembe jött Philadelphiával, hogyha ilyen rettenetesen lemegy a csereértéke, és mondjuk annak a jó oldalára kerülünk, mint ami ilyen fasznak a rossz oldalán voltunk a Kawhi ügyben, akkor el tudom képzelni, hogy az All-NBA játékoshoz képest bagóért végül megegyezünk, mert mi tudunk adni. Ugye ne felejtsük, hogy nekünk kettővel több emberünk van, mint amennyi lehet. Aminu, Ted Young, lejárók, tehát nekünk, ha nincs csere, akkor is takarítani kell, és annyira sok játékosunk van, akik kb. Egy szinten vannak, hogy nagyon azt tűnik logikusnak, hogy itt még cserére készül a Spurs. De nem tudom, én egyrészt valamilyen szinten vágyok rá, hogy hát ha Simmons nálunk benő a fejelágya, tudunk valahogy shootingot köré rakni, és akkor lesz egy végre valaki, aki tud támadni, vagyis hát végre, nem végre, mert DeRozan tudott támadni, csak megint lesz valaki, aki tud támadni, és spacinggel körülötte jó lehet, és akkor Simmons ugye védekezni meg tud. Tehát akkor
végre egy
lehet
túlvé.
Lehet egy jó csapatunk, aki hogyha belenő még Primo, meg Vessel, meg a fiatalok egy rész, akkor akár tényleg nagyon jó csapat is lehet belőle, de én tartanék ettől a cserétől nagyon.
Na, Zoli, akkor hanyadik helyre várod a Spurs-t? Azért is érdekes a kérdés, mert azt mondtad, hogy hátulról ilyen 7-8-9, ez azt jelenti, hogy az OKC-n kívül valaki mást is, vagy valaki másokat is meg fog előzni szerinted a Spurs nyugaton.
Igen, én olyan 12. helyre várom őket, ilyen, nem tudom, 30 győzelemmel kb. 28-al, valami ilyesmi. Ugye attól függ, mert most nyugaton megint lesz két-három csapat, akik nagyon lemennek kutyába, és ilyen 20 győzelem környékén végeznek, annál biztos, hogy jobb a Spurs. Meglátjuk, de mondom én ilyen a max potenciáljukat ilyen 30 győzelem köré lövöm be, vagy talán 31-2. És olyan 12. hely.
13. hely, csak az OKC-t és a Houston-t előzik, meg szerintem a Minnesota-t nem fogják megelőzni, tehát nem hiszem, hogy a Minnesota nem egy kutyába, és persze a New Orleans-ban ott a katasztrófa potenciál, és egy picit talán a Memphis-be is, de azért abban nem hiszek különösebben. Szóval összességében én azt mondanám, hogy hátulról 3. nyugaton, és ez talán ilyen 6.-7. hely lesz a lottery szempontjából. Viszont én is nagyon nyitva tartanám most már a szemem a cserék miatt, és nem csak a Simmons csere miatt, szóval itt van ennek a keretnek egy ilyen romantikája, hogy sok ilyen átlagos játékos van, de azért annyira sok van, és olyan mély ilyen szempontból a keret, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha a GM ezt nem próbálná meg beváltani, mert azért ez egy lehetséges út, hogy jobb játékos szerez, hogy egész jókat adsz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdemes nyitva tartanunk majd a szemünket, és én nem lepődnék meg, ha Murray vagy White, és főleg, hogyha Murray nem San Antonióba fejezné be a szezont. Ádám?
Abszolút egyetértek. Én is kb. Oda várom a csapatot, ahova Zoli. Annyiban vagyok talán optimista, hogy tényleg sok olyan fiatal játékosunk van, akiben benne lehet a kiugrás. Nem számítok igazából egyikőjükre se, de hogyha Keldon nagyot ugrik, White egészséges lesz, Vessel nagyot ugrik, Primóból az lesz, amit remélünk, hogy lesz belőle, Trey Jones és G-League helyett rendes csereirányító lesz, Samanics végre úgy hallottuk, hogy gyúr és nem csajozik. Sok olyan apróság van, ami miatt esetleg nőhet a ceilingünk, de legvalószínűbbnek én is ezt a alulról, nem tudom, 6., 8., nyugaton 3. helyet várom, és igen, a csere az abszolút benne van. Akár most még, akár trade deadline előtt.
Na, akkor igazából a kettőnk közé helyezkedtél itt a jóslatokkal.
Igen, nagyjából, igen.
Jól van, Kóti Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál ma.
Köszönöm, hogy hívtatok.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Ádám.
Mi pedig akkor ezzel a lendülettel egyébként le is zárjuk a mai műsorunkat, hiszen végére értünk. Reméljük, hogy ez a két csapat is tetszett nektek, mert van itt bőven most miről beszélni. Szerencsére egyre kevesebb a klasszik trademill csapat, akiről tényleg úgy nem tudunk érdembe, hogy nem mozdult el egyik irányba se. Meglátjuk aztán, hogy szezon közben ez hogy alakul például a Bullsnál. De Zoli, akkor nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ma is itt voltál, és hát természetesen jövünk majd, vagy pénteken, vagy szombaton. Két újabb gárdával, aztán közeleg egyébként most már az első training campes nap, meg a hírek, úgyhogy lehet, hogy lassan majd csinálhatunk egy olyan adást is, ahol különböző hírekre, pletykákra reagálunk, és hát a Ben Simmons trade is tényleg ott lesz ránk gyakorlatilag, és bármikor lecsaphat.
Így van, remélem, hogy hamarosan meg is történik, az kicsit felkavarna ezt a egyébként szerintem kicsit állóvizet, ami ez az off-season, bár ugye azt hiszem a cserék számát, vagy nem is tudom, csapatot cserélő játékosok számában valami, talán valami rekord volt, de ugye egyébként szerintem nem voltak extra dolgok. Nyilván itt azért az is benne van ebben, hogy a Lillard blockbustert sokáig lebegtették, illetve hát a Ben Simmons blockbustert is, ami hát nem tudjuk, hogy mennyire lesz blockbuster, mert a csapatok, akik cserélnének érte, nem nagyon akarnak úgy gondolni erre, mint egy blockbuster cserére, amiért oda kell adni mindent. Minden esetre örülök, hogy itt lehettem, és várom ezeket a fejleményeket. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk, ahogy megszoktátok, még egyszer gratulálok a mai győztesünknek, és remélem, hogy megéri Patreonon támogatni minket, hiszen jövő hónapban is sorsolunk majd. Addig is minden jót kívánok, már nem a jövő hónapig, hanem péntekig vagy szombatig. Sziasztok!